Tehát kérem tisztelettel, az állategészségügyi laboratóriumi diagnosztikáról szeretnék beszélni, és ahhoz, hogy ezt megfelelő perspektívában tudjuk tenni, ugye önöknek esetleg már volt szerencséjük az állatorvosi hivatás részben velem találkozni, és ott próbáltam néhány aspektust elmondani. Tehát ugye az állati eredeti termék előállításban való tevékeny részvétele az állatorvosnak a feladata, mely során egészséges állatok, állatvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő tartásával, és ugye az ilyen előírásoknak megfelelő takarmányozásával kiváló minőségű alapanyagot termelünk, amiből az élelmiszeripar szintén kiváló minőségű terméket állít elő, amely kockázatmentes, mert az egész láncot a termőföldtől az asztalig, a vasvillától az étkezési villáig, kinek hogy tetszik, lefedjük. És ugye ezt az élelmiszer, ez annyira finom, és annyira megnyeri a vásárló tetszését, hogy ismételt vásárlásával életbe tartja a láncot. Tehát ön is csak egyszer vásárol olyan helyen, ahol mondjuk újnyi folyadékba úszik a csirkemel, másodszor már nem megy oda. Ön csak egyszer vásárol olyan kolbászt, amit mondjuk fenyőfa füstén füstöltek, és ezért ehetetlen, mert aromás illata van, nem a kemény bükfa vagy akácfa forgácson füstölték. Tehát ugye önnek van egy elképzelése az árról, és ennek ha megfelel, akkor ön ezt megveszi. Ha ön ezt megveszi, akkor él az ipar, ez az egész termelési lánc. Ha nem veszi meg, akkor ugye változtatni kell ezen. Ugye azt mondtuk, hogy egészséges állatok. Hát ugye az egészség fogalma, mi az egészség fogalma? Mindenkinek más és más. Az egyik azt mondja, hogy betegségtől mentes, a másik az, hogy hát ilyen jókedvű, meg tehát érzelmi oldalról próbálja megközelíteni. Én Kovács akadémikus úr, aki tavaly halt meg, és nagy tisztelője vagyok a professzor úrnak, ugye a 72-ben megjelent állatigény a könyvének az volt a mottója, hogy egészséges az az állat, amely genetikai képességére megfelelően termel. Tehát kérem tiszteltel. Akkor van adott egy magyar tarka tehén, amelyik termel 5000 liter tejet 4,5% fehérjével és 6% zsírral, ez egy abszolút egészséges állat, ugye. És van egy Holstein-Fries tehén második ellése után, anyai termelése 10000 kiló volt, ugye, az anyának a vehem apa, az mondjuk a Blapp listának az első 10 helyéről származik, tehát garantáltan 14000 literes termelést így kéne tengetni a jószágnak, de csak 7000-6000 liter termel, akkor ez valahol nem egészséges ez az állat. Ugye ez a megfogalmazás, tehát mondjuk például egy sertés, ha az az eurósertés, amit mi most termesztünk, ahol anyai vonalon általában nagyfehér, apai vonalon pedig valamilyen durok F1-nek a kanya, és ez gyakorlatilag azt tudja, hogy 180 napra 105-115 kilós végsúly, 60% közötti színhús kihozatal, és ehhez társul körülbelül 13-15 mm hátszalonna vastagság. Ha ez a disznó 200-220-240 napra készül el, akkor ez nem mezőgazdasági árutermelés, hanem valamilyen szociálpolitikai aktivitás, mert másra nem lehet mondani, tehát nem egészséges az a jószág. Később aztán ön elmegy majd a vágóhídra, és az ön által egészségesnek gondolt sertéseket levágatva, ön fogja látni, hogy az állomány 30%-ában van szubklinikai, klinikai gyomorfekély, az állomány 10-20%-ában rűvös, az állománynak a 6-8%-ában orsóférges, az állományban a májon ön azt látja, hogy a vágás megelőző 6 héttel ezelőtt volt a sertésben lárva vándorlás, ön azt látja a vágóhídot, hogy az egy sertésre jutó átlagos tüdőelváltozás az 10-15%, és akkor rögtön fogja tudni, hogy az a 180 nap az miért 200-205-207-220 vagy akármilyen. Ha gyakorlott, akkor a vágóhidon már azt fogja hallani a fülével, hogy 6 hónapos a disznó, vagy 7-8 hónapos, amit vágnak, mert amikor a hosszú a gerincet vágja ketté a fűrész, a csontnak más lesz a hangja, mert ugye ahogy öregszik a sertés, ugye egyre keményebb a csontja. Ugye tehát haszonállatra értelmezhetjük ezt a megközelítést, de ugye nem tudjuk értelmezni ezt a kis kedvtelésből tartott állatainkra, és nem tudjuk a vadon élő állatokra ezt érvényesíteni, mert ugye egészségesnek találjuk azt a vaddisznót, amelyik megfelelő testtömegű, megfelelően mozog, de ugyanakkor lehet, hogy szeropozitív, akár Aviesky féle betegségre, vagy valami egyébre, lehet, hogy trihinellás is, az a másik oldalon a házi sertésnél nekünk már óriási élelmiszerlánc kockázat, tehát ugye ezt nem tudjuk megnézni. Tehát ugye ez egy állatorvos, állathigiénikus, klinikus vénákon fölépülő meghatározás. Nézzük meg, hogy ezzel szemben mit mond a takarmánytermelő, az állattartó. Az állattartó azt mondja, hogy hazai viszonyok között az állategészségügyi kérdések azok, amelyek determinálják azt, hogy az alkalmazott európai szintű genetikai erőforrások és a korcsoportnak hasznosítási iránynak megfelelő az európai magyarországi szabványok alapján előállított takarmányok felhasználása ellenére nem hozzák azt a genetikailag elérhető termelést, amit elérhetünk. Ugye azért hangsúlyozom ki, hogy Európai Unió, mert ugye a Holstein Fries tenyésztésénél, ha eljátszanak a gondolattal egy számítógépes adag, én tudom, mert amikor itt ültem, a Tamás tanár úr Isten nyugosztalja tanította nekünk a takarmányt, és mindig a tejelő pótagrafot kellett számolnunk, meg a létfenntartót, akkor nagyon utáltam, amikor meg állatorvos lettem, tudtam, hogy nekem azt legalább olyan jól kell tudnom, mint a többi partneremnek, akivel együtt dolgozok, mert általában ugye az szokott lenni, hogy az állattenyésztő azt mondja, hogy doki, neked van fecskendőd, old meg, de én a zsigmobilizációs betegséget nem tudom fecskendővel meg, hogy úgy, mert ezt takarmány. Tehát mit tud ön csinálni? Egy európai meg egy amerikai takarmányt összeállít. Európában mi a probléma? Nagyon-nagyon sok növényi eredetű energiát kell adnunk ahhoz, hogy megfelelő legyen a fehérje ellátottságunk, tehát energia oldalról túlvisszük a takarmányt. Amerikában lehet használni olyan anyagokat, ami Európában tilos, tehát vérlisztet, azért gondolják el, ugyanaz a holland sperma, egy Delta Cletus Jaboknak a spermája elmegy Magyarországra, elmegy az USA-ba, lehet, hogy ugyanabból a termelési számból. Ott is termékenyítenek, itt is. Születik mind a kettőből egy üszű, mindegyiknek közel azonos az anyai és a genetikai potenciája, itt nem kaphat se szomatotrop hormont, se állati fehérjét, ott meg azzal kezdődik a tehén élete, hogy kap egy kapszulát, STH-t, és kap hozzá napi 400 g fehérjét, vérlisztet. Tehát ugye egy pici változás, ami persze természetesen csak a kompozícióban pici, de törvényileg meg mindegy hatalmas változás, ott ugye rögtön tudunk 12-14 ezer liter tejeket termeltetni ezekkel a jószágokkal. Tehát ugye rendkívül fontos az, hogy Magyarországon az európai törvények, magyar szabályozásoknak megfelelően tudjunk termeltetni. Tehát ugye aki, és ebből már rögtön látszik az a kettőség, amiben meg kell küzdenünk az élelmiszerlánc szereplőinek, nekünk állatorvosoknak, a termelőkkel, és azt mondtam, hogy meg kell küzdenünk, pedig ez a küzdelem, ez csak látszólagos kell, hogy legyen, mert ez a küzdelem, ez a közös nekünk, mint csoportnak, amiben az állatorvos meghatározó képzettsége, szakmai ismeretei alapján, hogy ebben a team munkában ő vezető legyen. Tehát ugye akkor itt lehet harcolni, az oki, neked van fecskendőd, oldjad. Megnézzétek meg a Bartik János kollégánk, ott addig mondta Enningen, hogy szar tömegtakarmányt termeltek, még azt mondta neki a vezérigazgató, hogy János, nem fogok én külön takarmány termesztési ágazatvezetőt kijelölni. Hát te leszel a takarmány termesztési ágazatvezető, aztán legfeljebb magadat szíthatod, ha rossz lesz a takarmány. Tehát állatorvos látja el a legfontosabb feladatokat. Tehát ugye itt az a lényeg, hogy itt kérem tisztelettel ezt csapatmunkában, együttműködésben, az egymás ismereteit kiegészítve kell megcsinálni. Nagyon nehéz feladat, én 5 évig voltam üzemi állatorvos, én nagyon sokat dolgoztam utána egyetemen, aztán 15 évet az iparban, tehát én látom, hogy milyen érdekek feszülnek egymásnak. Az állatorvosnak nem csak nagyon jó szakembernek, hanem nagyon jó kommunikációs képességekkel rendelkezőnek és diplomatának kell lennie. Ugye, A diagnosztikai munka ugye az, ami a mi szakmánkban egyedi, és ezzel kívülállunk az összes többi a mezőgazdaságban lévő agrárgépész, takarmányos állattenyésztő, akár bármilyen egyéb szakirányú agrárközgazdászokkal szemben. Tehát mi vagyunk azok, akik ezeket a rendkívül fontos élelmiszerlánc eseménybe torkolható dolgokat megnézhetjük. Ugye. Klinikai vizsgálattal és a termelés helyszínén elvégzett korbosztani vizsgálatokkal néhány esetben el tudunk érni a diagnózishoz, de nem mindig. Tehát kérem tisztelettel, hirtelen elhullik a tehén, fölboncolja ön, és talál benne egy ilyen sárga, teljesen libamájra emlékeztető állagú, lekerekedett szélű, körülbelül 20-22% zsír tartalmazó májat, amit nem is bír kiemelni, mert szakad, törik, és a meccés lapján hát lehet látni, hogy olyan, mint a májkrém, ugye el lehet jutni oda, hogy ez egy zsírmáj, beteg ez az állat, valószínűleg ebbe hullott el, tehát egy valószínűségi diagnózist föl tud állítani. De nem tud felállítani mondjuk bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség esetében diagnózist, mert azt laboratóriumi vizsgálatokkal kell megerősíteni, mert a laboratórium állapítja meg a diagnózist, és a hatóság állapítja meg a betegséget. Ugye a magyar szabályozás így szól. Ugye és egyéb szervi betegségek esetében ugye az elterjedtség megállapításához elég a klinikai és a helyszíni kórtani beteg megállapítás, de mondjuk ahhoz, hogy az pontosan mi, tehát ön ott áll a vágóhidon, tapintja a tüdőket, lát benne elváltozásokat, de hogy ezt mikoplazma okozza, cirkovírus okozza, PRRS vírus okozza, van-e benne korinebaktérium, APP, egyes esetekben jellegzetes elváltozást ad az APP, mert ilyen félalmányi, liláskék, kidomborodó tüdőterületek vannak, de sok esetben nem tudja eldönteni, tehát mindenképpen laboratóriumi szövettani vizsgálat kell hozzá. Tehát az, amikor önt megkérdezik, hogy na és mi baja volt a tehénnek, akkor így irányt tud mondani, hogy emésztőszervi, zsírmobilizációs, felmerül bennem fertőző betegség gyanúja, tőgyulladása, méhgyulladása, hasátyagyulladása, recésnyomor átfúródása. Ezekre az egyedi eseteket, bár a klinikum szépségét ez adja, de nekünk, akik a diagnosztikával állomány szinten foglalkozunk, ezek esetek, nekünk a legrosszabbra kell gondolkodnunk, és a legrosszabbat kizárva utána már happy-t lehetünk. Szemben a humán orvosokkal egészen friss eset. Tehát egy 40-es, 50-es éveivel lévő hölgynek az emlőjébe találunk daganatot, hát akkor kíméletből először csak kicsit meccünk. Ez tart 2 hétig, majd 3 hétig vizsgálják szövettanilag. Szóval én most vizsgálhatom az intézetben, hogy mi tart 3 hétig egy kórszövettani vizsgálatnál. Elfogadhatatlan. Majd azt mondják, rossz indulatú a daganat, hát le kéne venni az egész mellé. Jó, akkor újból műtéti előjegyzés megoperálják, ismét 3 hét a szövettan, hát ebben baromi agresszív daganatot. Na gyerekek, de elment egy fél év. Hát szerintem pont fordítva ülnek a lovon. Először kéne megnézni, hogy mi van, a legrosszabbra gondolkodni, és tudom, hogy óriási pszichikai és emberi törés, ha az egész kedvét eltávolítják a hölgynek, de még mindig a quo ad vitam sokkal jobb a kórjóslat. Ugye? Tehát mi állatorvosoknak a legrosszabbra kell gondolnunk, és ha nem jön be a legrosszabb, akkor csak boldogok lehetünk. Tehát ugye kérem tisztelettel. Az ember egy ilyet lát, tehát ez egy hortobágyon elhullott tehén, hirtelen elhullott tehén, mit látnak benne önök? Hát ugye egy hatalmas, bővérű lépet látnak benne, ugye? Bal oldalról van kinyitva, se a vetési tanáról, se a dobos doktor ne kérdezze, hogy miért is boncoltunk, azért boncoltunk így, mert a lehető legkisebb levegővel való érintkezést akartunk biztosítani, de az önök képzésére májmintát akartunk, légmintát kivenni a jószágból, hogy ugye a folyt festést, az aszkóliféle termoprecipitációs próbát és a lépfene PCR vizsgálatot be tudjuk önöknek mutatni. Tehát ugye ez egy lépfenés eset.
De ugye ön mit lát, egy hirtelen elhullott tehenet, oda megy, fölboncolja, tehát hogyha ekkora marha nagy lép van benne, és feketén fest, folyékony, nem olvadt vér van, itt hátul ugye rögtön a lépfene, zónózis, halálra vezethet emberen, ugye amikor ezt a katasztrófa védő meghallja, akkor rögtön fújja a tralalát, mert ő csak azt hallja, hogy fehér porként tüdő lépfene, 3-5 spóra halálos. Hát ugye mi egy kicsit árnyaltabban látjuk a kérdést. Tehát nagyon fontos, hogy ilyenkor aztán a kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokkal eljusson a diagnózisig, és fertőtlenítőszerrel a környezetet, ugye ezt el kell különíteni, az állatok véletlenül se nyalják ezt a diószágot, stb. Ezt fogják önök tanulni. Vagy ezt, ugye pünköst, hétfője fölhívva megy egy főállatos, hogy doki, nagyon nagy baj van, mert ilyen 150-180 hulla van egy 400-as szabadtartásos sertésistálóba. Ugye, és amikor az ember megérkezik, akkor ezt látja, tehát nem Oroszország és nem afrikai sertéspest is, hanem Dél-Magyarország, Duna melletti része. Hát olyan tragédia ez a sertéstelepen, ami ugyanabban a községben történt 1526-ban, augusztus 29-én, tehát kérem tisztelettel. Mi volt a vége? Laboratóriumi vizsgálat, afrikai sertéspest is, kastrikus sertéspest is kizárása, utána néztük, hogy mi lehet, kijött a szervekből Orbán's baktérium, a szerológiával kijött változó titerű PRRS fertőzöttség, és kijött sertésinfluenza vírus, aztán még egyszer vissza, elrendeltük, hogy az Orbán's ellen hatékony antibiotikummal kezeljék, odáig elhullott a 4000-ből 750, akkor a kezelés 7 napja alatt 30-10 semmi, amikor kiürült az antibiotikum, megint 150, megint lementünk, a diagnózishoz úgy jutottunk el, hogy a takarmányt is vizsgáltuk, és ahogy benyújtunk a forró a szójából, ilyen forró pontokat látunk, és ilyen labdányi penészes részeket vettünk ki, és a sofőr azt mondja, hogy amikor jöttem ki Koperbe a kikötőbe, akkor nagyon kevés volt a súly a kamion, azt meglocsolták egy kicsit a szójadarát. Ugye hát ez így kell csinálni, a szója befüllett, penészes lett, nagy mennyiségű mikotoxin, elszakadt a vágóhidon, a telep melletti vágóhidon a konvéjer szalag, és a külföldről behozott PRRS pozitív sert, és az ott várt a kamionon a lerakodásig, az köhögött, itt immunszupresszív takarmány volt, befertőződött PRRS-sel, és ott van az Orbán's, ami ítélet végrehajtó. Ez volt ugye, végén 1000 körüli hullával úszta meg a dolgot a dolog. Ugye, amikor itt vagyunk egy ilyen helyzetben, hogy elhullott és ön egy praktizáló állatorvos, akkor laboratóriumi vizsgálatot fog végeztetni, mert hallgatta az én, a Fodor tanár úr, Varga professzor és mindenki előadását is. Ugye oda van írva a könyvben, hogy laboratóriumi vizsgálat szükséges. De melyik laboratóriumot válassza? Ugye van a népi ádi, és van a nem állami fenntartású laboratóriumok. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, azért, mert bizonyos laboratóriumok bizonyos dologra vannak feljogosítva. Ugye régen a 91/97-es, aztán az élelmiszerláncbiztonsági törvény, ugye meghatározza, hogy ki mit csinál. Tehát például, ha önnek az a gondolata támad, hogy hínye, tehát nem száj és körön fájás van, akkor mondjuk az egyetemnek a laboratóriumában nem küldheti a hullát üllőre, hanem azt csak hozzám küldheti. De ha az a kérdése, hogy hát itt döglik a borjú, meg hát már adtam neki ezt, meg azt, hát akkor azt el lehet küldeni az egyetem tájékozódó vizsgálatra, hogy most akkor ezt kóli, vagy egyéb, van-e benne esetleg kriptosporidium, vagy valami. Tehát ugye a hivatalos hatósági laboratóriumban bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegségek vizsgálata kizárólagosan így történhet. Tehát mentesítés PRRS-ből nem küldheti se Bécsbe, se, hogy is hívják, se Hannoverbe a mintát, vagy lófertőző kevésvérűség, nem küldheti a bőze laboratórium, egy magánlaboratórium Németországban, nem. Bejelentési betegség, hazai, nemzeti referencia laboratórium, pont, kész. aki nem így csinálja, az szembe fog nézni a jogos büntetéseivel. Következő, hatósági döntést megalapozó vizsgálatok. Mi lehet ez a hatósági döntés? Ugye export vagy import, tehát exportszállítás vagy karantén feltétel. Megveszem Dániába a disznót, de a dánok teljesen más szisztémával adják ki az állománymentességet térdedesre. Bejön ez a sertés hódmezővásárhelyre. Hódmezővásárhelyen két napon belül a szállítást éppen leveszik a vért, és van benne térdedes ellenanyag. Gyorsan szólnak a dánoknak, dánok mondják, hogy akkor biztos útközben fertőződött. Lehet, hogy útközben, szóval megfogjuk belőle a vírust, és mire szumma szumán, két hét múlva a dánok is észreveszik, hogy hínye befertőződött a teleten. Miért? Mert ők minden hónapban bizonyos számú disznóból vesznek mintát, azt megvizsgálják és megadják a mentességet. Mi meg az egészet néztük, és úgy adjuk meg a mentességet. A perdöntő az volt, hogy PRR-es vírus szekvenciában pont azt a vírust találtuk meg hódmezővásárhelyen, ami náluk van, és a törzsfán is egy tipikus dán vírus törzs, tehát ugye helyt kellett állni, levágták a tenyész, 8-as mentes tenyészállatot, persze minden ideig már csak 7-es mentes volt. Ugye, és a nem állami labor az mindent vizsgálhat, és két külön dolgot szeretnék mondani, hogy esedi engedély alapján bizonyos akkreditált laboratóriumok monitoring vizsgálatban részt vehetnek, jelen pillanatban egy-két ilyen engedély van ki, az egyik a Békés Csabai Állategészségügyi Kft-nél. A másik az országos főállatorvos egyedi kijelölésére eseti engedéllyel meghatározott minta. Jelenleg a Blutongra ilyen engedély nincs kiadva, egy függő hatályú engedély van kiadva. A függő hatályú engedélynek az a lényege, hogyha sikeresen részt vesz az általunk szervezett Bluton PCR jártasság ellenőrző vizsgálatot, akkor főállatorvos úr engedélyezi neki a Bluton PCR határozott időre, ez általában egy év és évente újítani kell. Ugye, tisztázandó kérdések. Pavlov ugye azt mondta, hogy az orvos az embereket, az állatorvos az emberiséget gyógykezeli. Nagyon fontos, ez most azért írtam ide, mert régen Pavlovnak mondták, most meg azt mondják, hogy one health approach, tehát egy teljes egészség. Ugye a humánok mondják, hogy az antibiotikum rezisztencia az azért van, mert az állatorvosok nagyon sok nyakló nélküli antibiotikumot használ. Én meg erre azt mondom, hogy a humánok 3-as, 4-es generációs cefalosporinokat, kritikusan fontos antibiotikumokat használnak, nem bakteriológiai vizsgálat, nem célzott érzékenységvizsgálat után, hanem csak úgy esetleg nem kellő alapossága, nem akarok bántani senkit. De ugye nálunk ezek annyira drágák, hogy mi a kritikus fontosságú antibiotikumokat nem igazán használjuk. A haszonállat tenyésztésben, ugye kutya, macska, egyéb, foltos, szkánk, gurunduk, az más. Ugye nagyon fontos az, hogy az észlelt tünet lehet-e bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegség tünete. Mindenki magának otthon csinálhat ilyen gondolkodtató ábrát, hogy mondjuk fölírja, hogy láz, mint klinikai tünet, nyázás, bármi egyebet, vérzés, akármit, és akkor el lehet kezdeni nézni, hogy lehetnek-e ezek a tünetek bejelentési betegség, vagy nem bejelentési betegség tünete. Tehát ugye igen, mondjuk egy sertés nyázik, az lehet bejelentési betegség, mert ha kiár a disznó, lehet veszek, ha pedig ugye olyan helyzet van Európa jelen pillanatban, tehát a Törökország európai részét kivéve mentes a ragadó száj és körönfájástól, de Törökország európai része az már csak vakcinázottan mentes, tehát ez a Trákia ott az Egrosz folyó partján, ugye ez Bulgáriával és Görögországgal határos, tehát akkor ugye az lehet akkor ragadó száj és körönfájás is egy sertésben. Nagyon fontos az, hogy viszont a sertés Orbánc is jár lázzal, ami jelen pillanatban nem bejelentési betegség. Régen az volt, de most nem az. Tehát ugye az Orbánc. Meg kell nézni, hogy lehet-e ez zónózis, vagy nem zónózis, és itt is, mert az Orbánc is zónózis, ugye? Persze, ugye én az sertés Orbáncról beszélek, Erizopelotrix ruziopátié, mert Orbánc alatt a streptokokusz fertőzést értik a az emberek, az emberorvosok, amit mi sebészi Orbánsznak nevezünk. Tehát már, ha ugye Orbánszról beszélünk, más ért a két szakma.
Tehát ugye, és akkor ugye a nyázás az mondjuk lehet egy beékelődött fatarab, vagy tüske, vagy egy a földre leesett injekciós tűt fölszed a disznó, és megsérti a nyelvét, mint extrém példát mondva. De ugye ne arra gondoljunk, hogy a szegény kis kutyuska azért nyázik, mert a két felső fogsora közé beakadt a csont, hanem inkább gondoljunk arra, hogy nem lehet, hogy veszette. Tehát ugye nekünk sajnos mindig így kell gondolkodnunk. Ugye, ha a kérdésre adott válasz az alapja a további cselekvéseinknek, ezt aztán ennél világosabban nem kell elmondani. És minden más lehetőség csak ezek után következik. Tehát majd fogok mutatni példákat, de az összes példa ugye az erről szól. Tehát ugye van az állatvilág, az összes állat ezen belül az adott betegségre fogékony fajok, mondjuk ragadós száj és körömfájás, valamennyi kérődző, vaddisznó is és a házi sertés is, blúton, valamennyi vadon élő kérődző, a sertéspestisre, afrikai sertéspestisre, házi sertés és valamennyi. A varacskos disznó ugye hordozza, de nem betegszik meg. Tehát ilyen nagyon nagy általánosságokba tessék nézni. Aztán ugye a vadon élő és házi állatfajok érintettek ugye az adott betegségre fogékony fajok szerint. Utána van egy bizonyos kontroll, tehát a tenyésztett, tartott, kontroll alatt lévő állatok, ahol egyáltalán tudomást szerzünk az egészségromlásról. Aztán ugye, ha tudomást szerzünk az egészségromlásról, megint nagy kérdés, hogy mi a diagnózis. A diagnózis az-e, hogy a vaddisznókottal, ilyenkor tavasszal nem vezet malacot az erdőbe. Ugye ez lesz nekünk a tünetünk. Azért még nem vezet, mert vezet malacot, mert nem születtek malacok. Fiatalkorban elhullottak. Elvetélt, stb. Tehát ennek mind nagyon fontos jelentősége van. Tehát ne csak nézzük, hanem lássuk a mögöttes dolgokat. Tehát tudomást szerzünk az egészségromlásról, akkor megfigyelünk állatokat, amelyek klinikai tüneteket mutatnak, és a végén ugye a klinikai tüneteket mutató beteg állatoknak csak egy minimális töredék része kerül klinikai vizsgálat, és annál is kevesebb patológiai földolgozás alá. Ezzel szemben ugye az állatorvosi piramisa, azért ott az adott betegségre fogékony fajokig, addig az alap szolgáltató állatorvos, nevezhetjük ezt ugye magánállatorvosnak, nevezhetjük szolgáltató állatorvosnak, de gondoljanak arra, hogy Kenyába, Dél-Afrikába sok ezer négyzetkilométert lát el egy állatorvos néhány felcserrel, tehát ugye az ő felelősségük. E fölött vannak a szakállatorvosok, vagy nagy gazdasági állattartású cégek főállatorvosai, akik ugye stratégiai dolgokkal, vagy egy-egy tudományterület, szaporodásbiológia, andrológia, epidemiológia, vagy egy-egy fertőző betegségünk nálunk a PRR-es, foglalkoznak néhányan. És a specialisták, akik a betegség leküzdésével, mentesítési programokkal foglalkoznak, ugye itt vannak a népihes szakemberek, akik akár az állategészségügyi diagnosztikai igazgatóságon, akár pedig az AI-ba, vagy bármelyik másik állati termék előállítással foglalkozó, illetve élelmiszer kontrollal foglalkozó helyen dolgoznak, és hát vannak döntéshozók, ugye az országos főállatorvos és csapata, akik a törvényalkotással és a különböző jogi szabályozási keretekkel foglalkoznak. Hogyha itt a bejelentési kötet, ugye szűkülünk egyre az egészségről, egyre jobban megyünk a betegség irányába, ugye, és akkor meg kell néznünk, hogy a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek laboratóriumi diagnosztikája hogy épül föl. Ugye, hát első kérdés az, hogy mit vizsgálunk. Hát ugye, és ez a mit vizsgálunk, ez rögtön a mintavételt is befolyásolja, tehát ezért nagyon fontos. Kórokozót vizsgálunk, vírusizolálással, PCR-re, esetleg egy antigén kimutató ELISA vizsgálattal, vagy a beteg, az adott kórokozó ellen keletkezett ellenanyagokat vizsgáljuk, de ugye itt az még az elősőbe szinte lépést tarthatunk a betegség kifejlődésére, az ellenanyagok megjelenése általában 7-14 nap, tehát itt utána futunk az eseményeknek. Tehát ugye mit csinálunk? ELISA, agit, komplementkötés.
Milyen vizsgáló módszereket használjunk? Felmetődnek a kérdések. Elhoztam önöknek csak betekintésre, hogy ugye a vizsgálati módszer. Tehát ott írjuk, hogy az OIE, Office International des Epizodes, Párizsban van, mindig mutatja a Sótonyi tanárul, nem tettem be, ahogy így elindulunk fölfele a lépcsőn, így fölnézünk, és a Hutira professzor úr életnagyságú festménye van. Ő volt az első választott elnöke a Párizsi Nemzetközi Járványügyi Hivatalnak. A magyar állatorvoslás aranykora a 19.-20. század fordulója. Az OIE 4 évente kiadja az OIE Manual. Ezt mi csak manualnek hívjuk, ez Diagnostics, Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Mammals, Birds and Bees. Tehát ugye ez külön van egy aquaculture és egyéb könyv. Ez a 2004-es, jelenleg a 2012-es használjuk, és most van sajtó alatt a 2016-os. És ezekben a különböző betegségek különböző kódokkal vannak jelölve. Tehát Aujeszky's disease, csak azért, hogy ugye Aujeszky alatáról, aki elkülönítette a veszettséget és a Aujeszky féle betegséget, első magyarországi kutyaoltást végezte veszettséggel. Tehát egy igen-igen, a szobra kint van a parkba, és az én dédapámnak a jegyzeteiben ott van, hogy Aujeszky egyik beteg bemutatóján ő hogy mutatta be a roncsoló orrhózatot, és akkor klinikai módszerekkel hogy különítette el a ragadó száj és körömfájásot 1887-ben. Tehát ugye itt le van írva, hogy mi a betegség, mik a tünetek, mi a vizsgálat, és ezek után leírja, hogy milyen vizsgálatokat hogy kell elvégezni, tehát mi az, amit engedünk. Itt van Enzyme-like immunosorbent assay, ez ugye az ELISA vizsgálat, hogy kell előkészíteni az antigént, hogy kell ki, mik a követelmények, minek kell megfelelni a felhasznált teszteknek, tehát itt van leírva minden. És ezért, amikor mi kiadjuk a leletet, és odaírjuk, hogy Aujeszky féle betegség elleni ellenőrök kimutatása ELISA vizsgálat, ugye akkor lehet belőle GB, ami a teljes vadvírus ellen valamennyi ellenanyagot kimutat, és a GE, ami már ugye azt jelenti, hogy nem 5 ujjas kesztyűje van a vírusnak, hanem 4 ujjas, egy dilációs mutáns, tehát ugye ez a vakcina eredetű el lehet különt, ezt DIVA módszernek hívják, odaírjuk, és akkor az lesz a hivatkozás, hogy OIE Manual, chapter 2.2.2, az akkor bárki a világon elolvassa a mi leletünket, pontosan tudja, Nicaraguában, Ecuadorban, Dél-Afrikában és Surinámiban most, vagy nem tudom én hol, hogy mit csináltunk. Tehát ugye ezért nagyon fontos ez, hogy ugye, tehát ugye a kézikönyv alapján vizsgálunk, ugye? De lehet, hogy módszert ír le a könyv, hogy nem mondom meg, hogy ELISA-t csináljál, vagy komplementumköt, és rád bízom, hogy mit csinálsz. Ugye ez van itt tehát adott betegségben szóló fejezetet. Lehet, hogy azt mondja, hogy kedves állatorvos, eddig úgy gondoltam, hogy a komplement kötés az nagyon jó a kúláz vizsgálatára. De most kifejlesztettünk egy ELISA módszert, és innentől kezdve mi azt mondjuk, hogy az első számú javaslatunk az ELISA módszer, második számú javaslatunk a komplement kötés. Lefordítom magyarra, addig, ameddig szegény juhásznak a birkáját 1000 forintért meg tudtuk mi vizsgálni komplementkötésre, ugye, de ez egy 1900-as években leírt módszer, ugye itt mindenféle tengeri malac, savót meg egyebet kell tenni hozzá, tehát rendkívül munkaigényes, ezeket az antigéneket már nem gyártja senki, jelenleg kínai low exportos salmonella, abortus, equi elleni ellenanyagot az egész világon nem lehet kapni, de a járványtan könyvben benne van, ezért aztán a kínaiak kérik ezt a vizsgálatot, nem 78 óta nem volt, tehát ugye felszámolták ezt, nincsen már komplementkötéshez gyakorlatilag semmilyen antigén, tehát ELISA, az meg 5500 forint egy vizsgálat, tehát van, amikor ez ilyen. És ugye van, amikor pedig az Európai Referencia Laboratórium különösen zoonótikus esetekben, mint a VSE, TSE, tehát ugye ennek megfelelője a Human Creutzfeldt-Jakob betegség, prion betegség, ilyenkor még a diagnosztikumra is ajánlást ad, és azt mondja, hogy csak a következő általam elfogadott, validált, ellenőrzött, megbízhatónak talált ki, melyiket tartja kedvesnek magának, azokat fogadom el, és van egy lista. És akkor kérem tiszteltem, mikor a névig kiír egy közbeszerzést a mai törvényen szerint, akkor mi azt írjuk első pontba, hogy az megvásárolni szánt diagnosztikumnak a nevének szerepelnie kell az OIM menüvel ezen és ezen és ezen a pontja alatt ilyen-milyen oldalon föltüntetett diagnosztikumoknak. Ha nincsen közte, köszönjük szépen, megkérjük. Pont. És akkor csak azok indulhatnak. Ez igen, versenykorlátozó, de ugyanakkor egy minőségbiztosítást ad. Tehát az, hogy mondjuk csak a Biorát, a nem tudom én, a Jena Diagnostics, meg egyedek gyártanak ilyet, az Ingenáza, stb. Gyárt, aki megugorja azt a lépcsőt, amivel bekerül erre a szintre, az jó. És ugye a másik, hogy lektorált folyóiratban, tehát ugye ez ilyen jelentős impact faktorral rendelkező nemzetközi kutatások, tehát például a német állatorvosok lapja, vagy a svájci állatorvosok lapja, vagy a Virology, vagy a veterinári riportba leírt módszerek. Mi éppen most a Bluton vírus PCR-t azt egy svájci szerzőpáros által a Virology-ban közölt módszer alapján végezzük. Tehát ugye azért végezzük ez alapján, mert az gyárilag vásárolt PCR-kittek azok annyira drágák, hogy úgy gondoltuk, hogy takarékossági okokból, miután validáltuk, ami azt jelenti, hogy vakon, egyik mintát ezzel, azzal, a másikat azzal vizsgáltuk, és ugyanarra az eredményre jutottunk, tehát megfelel a diagnosztikuma a gold standardben megfogalmazottaknak, így tehát így használjuk. Tehát ugye lehet majd látni, hogy egyszer egy ilyen fejezetre hivatkozunk, egyszer pedig le van írva, hogy Pittman, Moore, LTC, Schweiz, Tirasliche, Ungshaw, stb. Ugye a diagnózis felállításának további problematikája van. Tehát ugye beszéltünk az egészségről, a betegségről, klinikai hormonszani tünetekről, minták vizsgálatáról, minták vizsgálati módszereiről. Most eljutunk oda, hogy az eredményt kell értelmezni. És az eredmény értelmezésében ugye nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy mennyire szenzitív és mennyire specifikus. Ugye a szenzitív az érzékeny, a specifikus meg, hogy arra az adott kórokozóra nézve, ugye, ennek megfelelően, ugye, amikor a diagnosztikában felhasznált ELISA kit típusát nézzük, akkor választási lehetőségünk van, választhatunk egy olcsóbb, specificitásában gyengébb, és szenzitivitásában is gyengébb, de tömegvizsgálatokra alkalmas ELISA kit között. Ilyen mondjuk a Blue Tongue kompakt ELISA 2.0 ki, ami arra jó, hogy állomány szinten, úgynevezett screening módszerrel, tehát hogy leveszünk egy bizonyos prevalencia és valószínűség szerint vért, mondjuk 1000 állatból leveszünk véletlenszerűen kiválasztott 40 mintát, és ezt a 40 mintát megcsináljuk. És ha ebbe találunk ezzel az olcsó screening módszerrel ellenanyagokat, akkor rámegyünk és megnézzük, hogy akkor tényleg hogyan. Tehát ez gyakorlatilag egyedi diagnózis. Ha azt mondjam, a 20-20-as Rózsi nevű tehén, az biztos nem hordoz magába ellenanyagot a Bluetooth ellen, ezt nem mondhatom. Azt mondhatom, hogy a nem tudom én milyen XYZ mezőgazdasági Kft. Megmintázott 60 tehenében nem találtam ellenanyagot. Értik a különbséget? Screening és egyedi diagnózis között. Ugye van a double recognition, ugye az úgynevezett DR ELISA, ezt nagyon sokan azt mondják, hogy Dr. ELISA, hogy az sokkal okosabb, hát ugye ez specifikusabb és szenzitívebb. Miért? Azért, mert először kicsapatunk minden egyéb olyan fehérjét, amit nem tudunk, ami nem specifikus immunglobulin, és akkor ezeket a specifikus immunglobulinokat fogjuk kimutatni. Ugye fals pozitív és fals negatív eredmények. Akárhogy is mondjuk, akárhogy is nézzük, a nagy számok törvényében mindig vannak fals pozitív és fals negatív eredmények. Jelen pillanatban a PRL-es mentesítés során ugye a szerológiai, tehát az ELISA módszerrel végzett vizsgálatainkat, amikben itt szeropozitivitást találunk, ezeket mi egy úgynevezett IPMA vizsgálattal, ami sokkal specifikusabb egy immunfluoreszcenciás eljárással megnézzük, és nagyon sok fals pozitívat ki tudunk zárni. Egy mentesítés kezdetén engedtessék meg nekem azt mondani, hogy a fals negativitás jelentene gondot, mert ott maradna olyan, ami fertőzött, de nem ismertem fel, ehelyett meg is elejtezek olyat, ami fertőzöttnek tűnik, de mégse fertőzött. Ugye, tehát értik, hogy a mentesítés végén fog megfordulni a probléma. Ugye, a fals pozitív eredmények értékeléséről csak egy rövid sztori, hogy ugye Magyarországon minden évben minden kérődzőt és minden, és hát ugye a sertéshálmánk nagy részét brucellára kell vizsgálni, ugye brucella abortuszra kell a juhokat, meg brucella óviszra, meg melitenziszre. Ugye vizsgálunk egy háztáji állományban marhákat, és hát ugye van egy darab marha, amelyik ugye ELISA pozitív reakciókat. Akkor megerősítő vizsgálatként végzünk egy komplementkötést, végzünk egy Rosenbengál tesztet, és mindegyikbe pozitív eredményt ad. Ugye ilyenkor igazgatási szempontból ugye helyi zárlatot kell elrendelni, a beteg ezt az állatot le kell öletni, diagnosztikai célú kiirtását állami gátlanítás mellett eddig el lehetett rendelni, és akkor utána az állományból vért kell venni, és újra minősíteni kell, mert ugye az állattal együtt felfüggesztik a mentességét. Na ugye ezt akkor az megyei felállítás azt mondja, hogy hát de akkor még legyen még egy vizsgálat, ugye a törvény lehetőséget ad, hogy 21 nap múlva megismételjük. Hát 21 nap múlva megismételjük, megint csak pozitív eredményt ad, megszületik a leölési határozat, de hát ugye akkor, hogyha vissza akarjuk egy lépésbe adni a mentességet, akkor az lenne a jó, hogyha lenne minta, és megpróbálnánk a brucellákat kimutatni ebből, tehát a vágás, diagnosztikai vágás vagy kiírtás során kell mintát venni. Ilyenkor ugye nem ért rá éppen a kollégám, én mentem el a vágóhidra, hogy akkor levágjuk, megnézzük. És mondják, hogy papír szerint ez egy 4 éves tej. Oda megyek, mondom, hol van ez a marha? Hát már benn is áll a palodában, mindjárt fejbelőjük doktor úr, és aztán akkor már mondja neki, tehát 4 éves tej, hát ez egy szar macska üsző, itt 300 kiló sincsen. Hát az mondja, 4 éves tej, szülött 4 éves. Hát, hogy nem tehén, az biztos. Egy macska szar üszőt, mondom, vezessük ki. Visszavezetik, nagyon durva a szőre, föl van folyódva, egyik oldalon egy ilyen fél alma, másik oldalon egy fél körte a hasa. Mondom nem, a Palinak, hogy várjon már egy kicsit, kimentem a kocsiba, elővettem a fonendoszkópomat, meghallgattam a szívverését. Ugye marha szívverés az 68-on között normális, ennek 46 volt. Ugye vettem egy hosszú szárú kesztyűt, megpróbáltam egy kis vérsarat kifogni, de a ampulláj, tehát a végbele üres volt. Mondom a hentesnek, ott a vágóirasnak, hogy figyelj, de ezt a legvégén vágja le, még ott van 3 másik marha, mert mondom, ebből kidúram valami gennyit, azt az egész vágóhidat kell fertőtleníteni. Na jó, meghallgatod minden. Mikor lehúzták a bőrét, mondom, hát ha megeked, én szeretném fölnyitni a vasüreget. Doktor, én még mindent megszövöd. És ilyen nagy garral, ahhoz kell, ugye a vágóidon kétféle kés van. Vagy olyan volt, hogy nem lehet vele vágni, vagy olyan éles, hogy amikor így a fülem mellett elviszem már a felelemen. És így megvágja a Pali, és ahogy körülbelül elér a lapátos porcig, egy marhanat pukkanása, a bendőtartalom, a genny, minden, mondom, erről beszéltem, drága uram, ugye én úgy csináltam volna, hogy beteszem a kezemet, és elpróbálom, mert én, ugye 46 volt a pulzus, a vágusz az a szívnek a gyeplője, hogyha vágusz izgalom van, akkor lemegy a pulzus. Ugye ennek a marhának volt egy krónikus felfúvódása, nem volt bélsára ampullájába, tehát ennek a marhának vágus izgalom miatti pilórus sztenózisa volt. Mitől van ez? Attól, hogy van valahol egy táj, a retés máj részen, ami nyomja a vágus. Tehát ezt már eleve úgy kell fölnyitni, hogy az ember erre számítson. Hát 35 évig praxis után én már számítottam, de ugye, és még a szöget is megtaláltuk a marhába. A Glavis doktor elvégezte a tájok falából, és azt mondta, hogy egy évnél idősebb a folyamat a rostok alapján, amik a szövettanban vannak. Hát ez valamikor üsző korában szöges lett, valahogy túlélte, azt elpátyolgatták odáig. És még talán most itt boldogan élne, ha a millió jelzsínia és egyéb baktérium nem adott volna olyan aspecifikus immunglobulinokat a vérébe, ami reagált a brucellával. Ugye? Másik eset, legelő marhánál, hogyha a vaddisznó brucella suis tartalmú vizeletével szennyezi a takarmány, és föleszi a marha, és átmeneti áthangolódása lesz a brucellára, mert suis nem telepszik meg a marhába, csak az abortus. Tehát ott egy múló áthangolódás lesz. Ugye, az egyes gyártási tételeket validálni kell, vagy lehet. Ugye ez általában a gyártó kötelessége, a gyártó ad egy validálási bizonylatot, ez a megfelelőségi bizonylat, és mi ez alapján csináljuk. Bár sok esetben mi saját magunk is megcsináljuk, tehát például egy közbeszerzési eljárás előtt vásárolunk minden a piacon kapható diagnosztikumból 500-500 vizsgálatra való, és akkor megvizsgáljuk a párhuzamosan a mintákat több kittel, és nézzük, hogy milyen eredményeket ad. Tehát most mi, mint a legnagyobb felhasználója egy IBR kitnek, szóltunk a gyártónak, hogy köszönjük szépen, nem kérünk ebből, mert nem jó. Mert nem jó. Most folyik egy fertőző kevésvérűség ELISA teszt vizsgálat, 5 gyártó önként ajánlja föl, hogy 500 vizsgálatra ad, mert olyan mennyiségű vizsgálatot végzünk, tavaly 35 ezer vizsgálatot végeztünk, ezzel Európában a csúcson vagyunk. Ugye? És vannak olyan országok, ahol visszavezették, mert régen volt a diagnosztikumoknak törzskönyve, de most nincsen. Belgiumban a Nemzeti Referencia Laboratórium minden egyes gyártási tételt bevizsgál a diagnosztikumból, és megmondja, hogy az ő hozzá szerződéssel kapcsolódó laboratórium melyeket használhatják. Ugye ez megint egy minőségbiztosítási eljárás, ha ilyen lenne nálunk, azt vagy nekünk kéne végezni, vagy pedig közép-kelet-európai visegrádi négyekbe kéne gondolkodni, hogy egy külön munkacsoport ezt csinálná, mert rendkívül munkaigényes, rendkívül nagy felelősség, de ugyanakkor ez akár a közbeszerzés egy olyan tény lenne a kezünkbe, hogy ne kelljen minden vacskot megvenni, mert az a legolcsóbb. Ugye a nemzet eredmények nemzetközi összehasonlíthatósága. Az előbb beszéltem arról, hogy a OIE kézikönyv ugye ott meghatározza a mit és a hogyant. Ugye az Európai Uniós Referencia Laboratóriumok minden évben a bejelentési betegségekre körvizsgálatokat szerveznek, és ezek a körvizsgálatokban a részvétel kötelező, a legfontosabbak ingyenesek, a többi az fizetős. És ilyenkor ismeretlen előzményű, csak számmal, betűkóddal jelzett mintákat kapunk, és meg kell néznünk, hogy mi az eredmény, ezt megírjuk. Eddig az összes olyan körvizsgálatban, ami számot elő, abban mindig satisfactory, tehát megfelelt minősítést kaptunk. A hazai jártasság ellenőrző vizsgálatokat, mint a nem állami fenntartású laboratóriumhoz, mint nemzeti referencia laboratórium nézzük, hogy azok, akik kaptak engedélyt bizonyos monitoring feladatok elvégzésére, ők ezt jól csinálják-e. IBR, AOSZKI, brucella, leukózis, stb. És a társintézményeinkkel, tehát egységes ádi van, de 3 telephelyen működik, Budapest, Kaposvár, Debrecen, mi összeméréses vizsgálatokat csinálunk, tehát Budapesten összeállítjuk a mintát, leküldjük, ők megvizsgálják, visszaküldik az eredményt, ez ugye feltétele a későbbiekben említett akkreditációnak. Mi az akkreditáció? Elhoztam ugye minőségbiztosítási nyilatkozat, minőségirányítási kézikönyv és különböző mellékletek. Ez a minőség így röviden. Ezt kérem tisztelettel az ISO 17025-ös szabvány szerinti dokumentált minőségirányítás nyomon követés. Ehhez rendkívül fontos fölkészülni, vannak műveleti utasítások, ugye hogy hány percig kell a gyártó előírása szerint, a különböző munkafázisoknak mondjuk egy ELISA vizsgálatnál zajlania, hogy mindegyik elemezve kell két pozitív, két negatív ismert standard a gyártó által biztosított kontrollmintát tenni, hogy a gyártó által adott számítógépes programot kell használni. Ugye. Ez az ELISA vizsgálat ez nem más, mint a láthatatlan, mi egy fotokémiai reakcióval mérhető színárnyalattá teszünk, és a színárnyalat az arányos a benne lévő ellenanyaggal.
Ugye az akreditált, a gyakorlati kivitelezés az, hogy be kell nyújtani a NAD-hoz egy kérvényt, hogy akarjuk magunkat akreditálni, vagy újra akreditálni. Ezután ugye ők beadjuk a minőségirányítási kézikönyvet az akreditálandó területnek a úgynevezett három hasábosát, hogy mit akarunk vizsgálni, milyen módszerrel, miből. Ugye ez a mátrix, tehát hogy vérből, tejből, nem tudom miből. Mostanában majd lehet rugalmas akkreditációt, hogy a mit az stabil. Rugalmas lehet az, hogy milyen módszerrel, mert ugye ide be kell tenni legújabb, hogy melyik kittel, mert most ha változik a kit, akkor nem akarunk újra akkreditálni, és a milyen mátrixból, hogy mondjuk azért brucellát lehessen tejből is, meg vérből is, szarvas maga esetében kimutatni. Az akkreditált vizsgálatoknak a szerepe az állategészségügyi igazgatásból pedig az, hogy rendkívül fontos az, hogy mi meg tudjuk védeni ország világ előtt azt, hogy azt, amit mi állítunk, az. Ennek az a módszere, hogy teljesen nyilvános a minőségpolitikánk, teljesen nyilvános az, hogy milyen kittekkel dolgozunk, hogy ezt mi hogy bonyolítjuk le, évekig megőrizzük a papír alapú ilyen vizsgálati dokumentációt, és ugye ez bármikor visszakereshető. Tehát ugye ezt szeretném itt elmondani, és akkor érdekes eset, ugye a Krisztóf Évának a Balaton átúszás közben hasmenése lett, biztos hallották, ugyanabban az időszakban pedig hát nagy arányú garda elhullás volt. Hullámzott az ívás idején, nagy viharok voltak, a garda, ha nem lát, nem tud enni, nekiverődött a garda a hullám miatt a kőfalnak, bevérzett a szeme, nem tudott enni, tömegesen hullott. Ugye az ívás az amúgy is egy nagyon nagy energiaigényű folyamat. Ugye rendkívül nagy volt a feszültség, hogy ugye biztos a garda hullák szétesésből keletkező. Szóval ilyen kérdés volt, hogy a posztoló rendőr csakrájának van-e hatása a Krisztóf Éva bélműködésére, körülbelül ilyen szintig mentünk le. Tehát ugye rendkívül fontos, a végső eredmény az volt, hogy egy hajó a kübli az úszók között öntötte ki. És onnan jött az E. coli fertőződés, amitől a Krisztóf Évának hasmenése lett. Másik eset ugye háztáji vágás, fejtüdő nyelv szívmáj már az üstben, amikor valakinek föltűnik, hogy marha nagy a lépe, így röviden így, tehát hatalmas a lépe a sertésnek. Ugye állatorvost hívnak, az állatorvos sárgaságot és hiányos elvérzést állapít meg. Ugye megszólal benne a kisördög a hatalmas lép láttán, hogy a légfenére történő vizsgálatot kérjen, mert a megyében egy hónappal korábban volt már vaddisznó eredetű légfenés eset. Ugye azonnal intézkedtünk és bejött a minta. Ugye hát gyakorlatilag májat nem kaptunk, lépet nem kaptunk, izmot kaptunk. Ugye sajnos ugye májból lépből sokkal jobban lehet kiindulni. Ugye itt nagy vérerek kellenének is a vérérben lévő vér. Ugye laborvizsgálat, ez a folytféle festés, ez egy metakromás festés, amikor is a bacillus anthracis az ilyen kis vonatszerű kis kocsikba bipolárisan festődik, tehát rózsaszín a környezete és kékszínű a pálcika. Ugye, de ezt egyébként ezt a festést adja még minden más talajlakó Clostridium is. Ugye hát egy ilyen házi vágásnál azért előfordul, hogy leesik a hús a földre. Tehát ugye folytfestés kétes, mert vannak benne bacilluszok, de nem festődnek bipolárisan. Tenyésztés másnapra ugye egyáltalán nincs bakteriológiai növekedés. Hát ez azért elég érdekes. Gyorsan csináltunk egy PCR vizsgálatot, antraxra negatív. Mi állhat a háttérben? Ugye ez általában mikor van? Péntek délután, ugye szombat reggelre nincsen bakternövekedés, mert ha lenne, akkor a lépfenének a
A telepe az egy ilyen maratott üvegre emlékeztet, ilyen opálos, fehéres telep, nagyon messziről meg lehet különböztetni. Lényeg az, hogy rendkívüli élelmiszerlánc eseményben elkoboztuk a disznót, ugye, elkobozta a megye a disznót, ugye, ez Gyöngyös Tarjánban volt, ez biztos ismerik ezt a községet, ugye, tehát elég sikos pálya. Fél év múlva kiderült, tehát miért jó, hogy a megyei kormányhivatalnál 17 egység van összerakva, mert elmentek ellenőrizni egy sertéstelepet, azért, mert a környezetvédők légi felvételről látták, hogy kiirtották a fákat a környezetbe, a kerítésen belül. Kivel írtották ki a fákat? Hát jöttek emberek, azt kívánok. Na, de akkor mutasson megbízási szerződést, alkalmazást, közteherjegyet, semmit nem tudott mutatni a pali, de akkor hogy fizettek ki őket? Ugye akkor már fekete alkalmazás. Hát ilyenkor azért úgy nő a számla, és végül is kiderült, hogy hát ezekkel a szerencsétlen cigány emberekkel kivágották ezt a sok fát, majd adtak nekik egy disznót, hogy nesze ezt tegyétek meg. A kezelési napló szerint pedig ez egy olyan selejt koca volt, amit ilyen sertés húgyival szervi fertőzés, tehát egy ilyen puerperiális gyulladás, sugnak hívja az angol irodalom, hosszasan kezeltek antibiotikummal, és hát ugye innentől kezdve nem csoda, hogy bakter negatív volt a jószág, meg a sárgaság sem. Tehát ugye ez egy nagyon érdekes kérdés. Harmadik eset ugye, csütörtökön 5000 napos libát telepítenek egy telepre. Péntektől napi 100-200 elhullás, a laborban semmi gondó lelet ugye. Mindenki rögtön az első nap már szalad a laborba, hogy nem kelés gyengeséggel, mert ha első két nap kiderítjük és igazoljuk, akkor ugye visszavezethető a keltetőre, tojásra, tehát ugye van szavatossági igény. Ugye nem, semmit mondó lelet, de az biztos, hogy nem kelés gyengeség. Hétfőre már 1000 hulla van, ugye SOS laborvizsgálatot kérnek. Ugye folyik a laborvizsgálat, megint ez a semmit mondó kelés gyengeséget kizárul, de hát egy ilyen, hát gyöszörék a kiskacsák, nem esznek, stb. Kedre újabb 1000 hulla, hát akkor már ugye mindenki telefonál, mert mostanára már a fele elhullott, és futára a Budapestre jön, mint ahogy ez Hajdú-Bihar megyének a Szabolcs megyei határ részén van, ugye rögtön Baromfi Pestisre és madárinfluenzára kérték a kizáró vizsgálatot, ugye ezt 14 óra alatt megcsináltuk ezeket a vizsgálatokat, negatív minden, és a megye ugyanakkor elkezdte nézni, hogy a keltetőből még ebből a kevésből hova szállítottak ki napos libákat, és kiderült, hogy más termelőknél az ellenőrzésnél nem volt a megszokottnál nagyobb arányú elhullás. Tehát ugye akkor a tojásra, keltetőre visszavezethető fertőző betegséget nagy valószínűséggel ki lehet zárni. Ugye kórokozót nem tudtuk megfogni, azonos állományból más tartási helyen nincsen, akkor csak valami a tartási helyen van. Ugye szerda délelőtt ugye az előző napi hullák vérmintájának kémiai vizsgálata során methemoglobinémiát, tehát szénmonoxid mérgezést mutattunk ki, aztán közben ők is a fűtőrendszert ellenőriztették, és a fűtőrendszer hibájából szénmonoxid került a légtérbe, és hát a libák elhullását, nagy arányú elhullását a szénmonoxid mérgezés okozta. Ugye én már csak egy olyan állatorvos vagyok, hogy minden utamba kerülő marhát megvizsgálok, tehát ez már szakmai jártalom, és akkor nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt a állategészségügyi diagnosztika, hogy csapát egy idő után ugye az élelmiszerlánc felügyeletben, mert hát ugye csak egészséges állat egészséges termékéből lesz olyan élelmiszer, ahogy kezdtük, amit mindnyájan önök is, én is szívesen megeszünk, azért naponta egy ember egy kiló élelmiszer fogyaszt, akárhogy nézzük, ez egy igen-igen nagyon jelentős áldozata a magyar kereskedelemnek, iparnak, szolgáltatásnak. Úgyhogy én szeretném, ha ezzel kedvet felkeltettem volna a diagnosztikai munkára, a hatósági munkára, és nem csak a kutya, macska, fortoszkán, burunduk és egyéb ilyen jószágnak a kezelésére. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy meghallgattak mindenkit.